Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sólyog Tamás köztársasági elnök hálával írt 14. Leó pápa leveléről, amelyben a Szent Atya áldást küldött a magyar népre, és imádságban kérte a mindenható oltalmát hazánkért és népünkért. Mint fogalmazott, mélységes tisztelettel fogadtam 14. Leó pápa jó kívánságait és áldását. A Szent Atya szavai a hit, a béke és a szolgálat szellemében lelki megerősítést és reményt jelentenek nemzetünk számára. Örömmel és hálás szívvel gondolok imádságaira, melyeket Magyarországért, népünk gyarapodásáért és honfitársaink életére kért áldásként a mindenhatótól, fogalmazott Sólyog Tamás. Egy év alatt készült el a Debrecen Tócos kert városrészében lévő görögkatolikus templom belső festése. Kocsis Fülöp metropolita végezte az utolsó ecsetvonásokat, majd egy püspöki vecsernye keretében adtak hálát a közösségért és a folyamatosan megszépülő templomért. A Szent Háromság görögkatolikus templomban Vazil Babich ukrán festőművész és csapata egy esztendőn keresztül dolgozott, hogy időben elkészüljön a falak ékessége. Különleges technikát alkalmaztak, hasonlót, mint amit korábban az albán művészek a Petőfi téri Szent István kápolnában. Egy speciális vászonra festették fel a szentek alakját, melyet utána illesztettek fel a falra. Kocsis Fülöp főpásztor úgy fogalmazott: fontos, hogy ebben a fordított perspektívában, vagyis a mennyországból látott szemszögből nézzük a mi életünket, és vegyük észre, hogy mennyit ad hozzá a Jóisten ahhoz, amit mi beleteszünk. De csak akkor lehet az életünk mestermű, ha az Úrnak meghagyjuk a neki járó részt. A nemzetek hazájukat nem ajándékba kapják, jelentette ki Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Szegeden a 20. Nándorfehérvári emléknapok megnyitóján. Bóka János felidézte, a legenda szerint a Nándorfehérvárt ostromló nagy török ágyúk hangja tiszta és csendes időben Szegedig is elhallatszott. Nem tudni, hogy a szegediek valóban hallották-e az ágyú dörgést, de az biztos, hogy hallani vélték, mert pontosan tudták, mi fenyeget és mi forog kockán. A miniszter szavai szerint a diadalnak mindig sok gazdája van, de nem túlzás azt állítani, hogy a nándorfehérvári győzelem a szegediek győzelme is volt. Bóka János hangsúlyozta, Magyarország Európa bástyája volt akkor, ahogyan most is az. Magyarország Európát és az európai kereszténységet védte akkor, ahogyan védi ma is. Magyarország és a magyarok akkor is azért küzdöttek, hogy megmaradjanak, és megmaradhassanak annak, akik. Még tart az aratási időszak, ezért országszerte a nagy mezőgazdasági munkagépek megemelkedett forgalmára kell számítani az utakon, ez pedig fokozott figyelmet és türelmet igényel minden járművezetőtől, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető ismertette, hogy javában zajlik az aratás, az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása mostanra befejeződött, és országos termésátlaga hektáronként 5,7 tonna. A csapadékos idő miatt helyenként lassult az őszi búza betakarítása, amelynek készültsége közelít a 70%-hoz, de több vármegyében már meghaladta a 90%-ot. Az ország kenyere idén is biztosított, amiért kiemelt köszönettel tartozunk minden gazdának, emelte ki az agrárminiszter. Végül a hétfői időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, napközben kevés a csapadék esélye, késő délutántól estétől főként az északnyugati északi ország részben előfordulhat eső. A déli délnyugatira forduló szél megélénkül, a csúcsérték hétfőn 32 és 38 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a mai műsor első felében folytatjuk a múlt alkalommal megkezdett beszélgetésünket Muhari Máté atyával a templomi viselkedés szabályairól, a riporter Tékovics Ernő.
Térjünk rá most egy olyan témára, amit a Covid is érintett. Kettő. Az egyik a szentelt víz. Ugye akkor nem volt szentelt víz a tartókban, helyette fertőtlenítőszereket tettek, vagy ilyen nyomókat, hogy az ember nyomogathassa és fertőtleníthesse a kezét. Van egy gyakorlat, a teológián nálunk ez nagyon működött, és szerintem régen is működött, amikor még sokan jártak az emberek a templomba, hogy egymásnak nyújtanak szentelt vizet. Amikor ugye a teológián voltunk, egyszerre mentünk be 10 az ajtón a kápolnába, egy valaki belenyúlt, és adott a többieknek, vagy valakinek, és az meg továbbadta a szentelt vizet, és nem kellett mindenkinek belenyúlnia. Néha kipróbáltam, hogy nyújtok valakinek szentelt vizet, nem idegennek nyilván. Úgy nézett rám, mintha nem tudom, elment volna, de most mit kell csinálni? Ez a hívek gyakorlatából teljesen hiányzik.
Nagyon ritka esetben, láttam már én is, de valóban nincs gyakorlatban, de egy szép gesztus. Lehet, én is azt gondolom, több helyen nem kerültek vissza a szentelt vizes kis tálkák a megfelelő helyre, a templom bejáratához. Néha figyelmeztetni kell erre a sekrestéseket, hogy rendben, akkor be kellett venni, de most már vissza lehet tenni. Jó erre odafigyelni. Hozzátartozik a katolikus hagyományhoz.
Jó Hansmann atya, így emlegetjük. Egyébként rokonom volt, piarista szerzetes, az idősebbek közül sokan emlékeznek még rá. Mondta nekünk minisztránsoknak, meg kijöttünk a sekrestjéből, térdet hajtottunk az oltár előtt, kimentünk a szentelt vízhez, ott is térdet hajtottunk. Azt mondja, nem kell. Kijöttél a sekrestjéből, térdet hajtottál, vagy kiszállsz a padból, térdet hajtottál, és amikor a szentelt vízben nyúlsz és elhagyod a templomot, már nem kell térdet hajtani.
Most volt nemrég ugyebár úrnapja, igyekeztem a prédikációban néhánya az áldozással kapcsolatos tévhitet is egyenesbe tenni, de közben eszembe jutott, hogy volt, amit kifelejtettem, ugye híveknek szokása, különösen a kézbeáldozóknak, hogy megkapják a kezükbe, és nem egyből veszik magukhoz, hanem még oldalra lépnek, térdet is hajtanak még, hát hogyha jönnek az áldozók először, akkor a közvetlen az áldozás előtt hajtsanak térdet. Rendben, ha még a tabernákulumban esetleg van még ott, akár monstranciában, úrmutatóban, oltári szentség, akár egy másik pixisben,
bocsáss meg, egy fontos teológiai distinkciót hadd tegyek, ha már úrnapja volt. Tudod, mi a különbség az oltári szentség és az eukarisztia között? Én ezt egy mátrai falu sekrestésétől hallottam, hogy az eukarisztia az kicsi, az oltári szentség meg nagy.
Kedves! Vannak olyan plusz mozdulatok, amelyek például az áldozásnak az idejét így valóban meghosszabbítják ott a hívek részéről.
Tehát amikor valaki megáldozott, és még térdet hajt. Erre mondta a liturgika tanárunk a teológián, hogy hát előtte kéne térdet
pontosan
hajtania, mert most ő a tabernákulum egy darabig, amíg ugye...
És helyre kell igen ezt valahol tenni a idősebb generációban is, hogyha meglátják élére állítva a tabernákulum mellett a monstranciát, hogy akkor ne kezdjenek el ott az üres monstrancia előtt térdeket hajtani, mert nyilván a lényeg hiányzik belőle. Meg kell látni természetesen, hogy van-e benne valaki, vagy sem, de igen, amikor már megkapta szentáldozásban az Úr Jézus Krisztust, akkor már utána külön a tabernákulum irányába mondhatom azt, hogy nem kellene. Egyszerűbb volt talán az a gyakorlat, mikor még volt áldoztató rács, és akkor már alapvetően térdet hajtva vették magukhoz az oltári szentséget az emberek. Volt idő még imádkozni is ott jobban előtte. Erre érdemes tanítani egymást, akár így a szentelt víz továbbadás analógiájával is, hogy segítsük egy kicsit a lényeg megértését.
Ha már mondod az áldoztató rácsot, szintén abból a faluból hozom a példát, ahol nyaralok. Volt ott egy atya, aki régi rítusú miséket is mutatott be, és nyilván ez kihatott arra, amikor a Novus Ordo szerint misézett. Nem volt már áldoztató rács, mert azt nyilván elbontották a zsinat után, de kitett egy térdeplőt, és úgy áldoztak az emberek, hogy letérdepelt, megáldozott, ment tovább. Jött a következő plébános, és nem törölte el ezt a gyakorlatot, hanem fakultatívvá tette. Kitette a térdeplőt, aki akar térdelve áldozik, aki akar állva. Ami viszont nekem kézbeáldozás ide, kézbeáldozás oda, vagy nyelvreáldozás oda, a tálcázás, az szinte, mint szokás, eltűnt.
Ezzel vitatkozom, nálunk van, illetve ahol én működtem korábban is minisztránsként, kispapként, most már így papként is, ha nincs minisztráns, akkor jön a sekrestés, és tálcázik. érdemes odafigyelni erre a szolgálatra is valóban. Papok között is van természetesen mondhatom vita, teológiai vita, így mondják, ez a morzsateológia, hogy erre ki, hogyan és mennyire figyel oda, természetesen nagyon oda kell figyelni arra, hogy amíg igen látható módon jelen van az oltári szentség, a látható színekben addig valóban ott van, úgyhogy igen érdemes odafigyelni erre.
Bocsáss meg, mert hogy szabadba vágok, morzsateológia, csak egy kicsit kifejtem. Az az előírás, hogy minden darabkájára vigyázzunk és imádjuk benne az Urat. Most nyilván a zsinat után azért elszabadultak a teológiai felfogások, és például valaki nekem azt magyarázta, hogy ha már olyan pici morzsa, az már nem eukarisztia, mert ugye Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek. Ez már nem egy ehető, nem egy rágható darabja az ostjának. Tehát nincs benne Jézus.
Amíg látható módon ott jelen van, addig ott van, és amit a hívek is megtehetnek, hogy természetesen áldozás után elmélyülten imádkoznak, de egyúttal félszemmel jó is, ha figyelnek. A papnak különös módon természetesen meg az áldoztatónak feladata, hogy az eukarisztiát védje minden lehetséges módon, de többször előfordult már velem is, nem túl régóta áldoztatom, néhány éves tapasztalat, de szinte minden évben van, amikor el kell indulni valaki után zarándokolni a templomba, hogy vegye magához az Úr Jézust. És többen vannak, akik csak egész egyszerűen úgy tévednek be, és nem tudják, hogy sajnos nem tudják, hogy most mi történik, miért is kellene magukhoz venni azt a szerintük talán kis kenyérdarabot, de jó, hogyha erre a hívek is segítségül vannak, és figyelmeztetik azt az embert, aki viszi magával az Úr Jézust, hogy hoho, vegye magához, ha már megkapta és elhozta. Mondod, természetesen jó figyelmeztetni is az áldoztatás kapcsán prédikációban a híveket, hogy mikor jöhetnek és mikor nem.
Ha már említettük ezt, hogy kenyér, valójában a kenyér fogalmunk azért nem fedi ezt az ostját. Nem anekdota, mert megtörtént, szintén Hanszmann atya mondta, Hanszmann Lipót piarista prédikációjában, hogy Németországban járt, akkor még Nyugat-Németországban, és misézett, koncelebrált. De nem ostját használtak, mint mi, a német papok, hanem valami nagy keresztet, sült dolgot. Nem akarok blaszfemizálni, de semmi köze nem volt ahhoz, amit mi használunk. És nem tudta, hogy mit csináljon, mert ő még úgy tanult, hogy jaj, a fogamhoz sem érhet az eukarisztia, és nem tudta, mit kezdjen egy ilyen nagy darab falattal. És félrenyelte. Elkezdett köhögni. És akkor mondták neki a német papok, hogy mit csinálsz? Rágd meg nyugodtan. Jézus is azt mondta, vegyétek és egyétek. Ez csak egy kis történet. A másik pedig, amit még szeretnék kicsit kielemezni, ez a békeköszöntés. Én azt hittem, reméltem, és bocsánat, ha a saját véleményemet most megosztom, hogy ez el fog tűnni a templomból a Covid után. Visszaszorulóban van, mert azért ebbe is van egy kis sokszor magán a kezdeményezés, ami kibővíti az egyszerű békegesztusát.
Valóban sokszor nem indulnak már el úgy a hívek, ami nem is feltétlenül baj, hogyha nem indulnak el vándorútra a másik pattömbbe kezet fogni, mert közben már szól az Isten báránya, de aki mellette van, előtte van, mögötte van, azzal nyugodtan köszöntheti a békével a másikat. Természetesen úgy a jó, ha úgy jön ki áldozni, hogy valóban azzal a személlyel, hogyha éppen nincs is ott a templomban, kiengesztelődött. És fontos, ha csak gondolunk a adventi időszakban sokat emlegetett falusi történetre, amikor ott a két öreg a hajnali mise után beszélget meg, mennek hazafele, és a nagy harag aztán megoldódik és kiengesztelődik. Kell az, hogy ilyen módon is kifejezzük. Én, hogyha tehetem, papként is a készfogást azt megtartom.
A minisztránsokkal?
Így van.
Köszönöm szépen, atya, hogy itt voltál. Muhari Máté atya volt a vendégem, akivel kicsit áttekintettük a templomi viselkedés, mondjuk úgy, etikettjét.
Gyógyulás a hitből az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezésének segítségével. Pem Gilbert Antal Miskolc vasjári plébános teológiai tanárt hallják.
Gyógyulás a hitből a témánk, és talán ennek a témának a tárgyalásakor most olyan oldalról is érdemes megközelíteni a dolgot, hogy a gyógyulás az nem feltétlenül mindig pillanatnyi és azonnal érzékelhető. Ez talán azért lényeges, mert hogy a mi világunkban ahhoz vagyunk hozzászokva, az egészségügy minden problémája ellenére, hogy alapvetően a gyors gyógyulásnak a lehetőségei az emberiség történelmében sohasem voltak meg ennyire, mint most. És ezért ugye a gyorsaság az nagyon fontos lenne, hogy mindent azonnal, és hogyha nem természettudományos alapon, akkor ezoterikus alapon, de lehetőleg minden nagyon gyorsan történjen, és a gyógyulás az gyors legyen. A hitből fakadó, az evangéliumi hitből fakadó gyógyulás az biztos, hogy nem mindig ilyen. Tehát annak van egy olyan oldala, amikor kétség kívül a Szentléleknek a jelenléte és ereje az pillanatok alatt meg tud oldani pszichés, testi, szellemi problémákat is. Ez kétség kívül így van, de a gyógyulásnak nem az, ez az egyetlen útja. Nagyon sok esetben a gyógyulás, és az evangélium esetében leginkább ezt kell szem előtt tartanunk, ez a gondolkodásmódnak, az érzésvilágnak a lassú átalakulásával megvalósuló gyógyulási folyamat, ami nemzedékeken átível. Mint ahogyan a betegség is, ilyen szempontból szellemi, érzelmi síkon, különféle minták átöröklésével nemzedékek közötti folyamat, a gyógyulás is nemzedékek közötti folyamat is. És az evangéliumból fakadó gyógyulás az pontosan egy gondolkodásmódnak, egy érzésvilágnak a lépésről lépésre való elsajátítása folyamán szinte észrevétlenül gyógyít minket. Ez a gyógyulásnak azt hiszem, hogy az alapfolyamata, amihez társulhat bármilyen pillanatban, bármikor az a kegyelmi ajándék, hogy megszabadulunk bizonyos kínoktól, ami bezár, és tényleg a növekedésnek az útját zárja el adott esetben. Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. Hadd olvassam fel most a 10 szűzről szóló jól ismert példabeszédet, ami az Isten országáról szól. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat, lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg egy erőteljes felszorításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés. Ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg. Ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén, ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést, azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napi renden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától, csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, az Isten országához, Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értelemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelme vett spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota, és a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyst eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színre látás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a tíz szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnem, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És itt szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk. Akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Na most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jason transeuntem, aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, és az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. Saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fog olyan fontos a kereszténységnek, nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre büzdít. Szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtáv, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás, egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az éberség a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati, hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétség kívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétség kívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mint hogyha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgág a monotóniában él. Mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgága monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amitől szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük, az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ehhez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben, éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni, ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szüzek példabeszéde értelmezését Pém Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották. Ezzel mára a műsorunk véget ért, a szerkesztő Tikovics Ernő volt.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban Mihályi Mátyás atya, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánja a vendégünk. Maradjanak velünk!
Az érettségi után volt Krakkóban egy zarándoklat Ferenc pápával 2016-ban. Akkor már el is nyertem a Sportriporteri Akadémiába a felvételemet, készültem, hogy oda megyek. De azért volt bennem sok kérdés, hogy mi lesz az életemmel, azért az Isten kapcsolatot is jó lenne jobban elmélyíteni, mert néha-néha azért elmaradoztam a templomból is, és akkor volt bennem egy vágy, hogy jó, akkor kezdjük újra meg, hogy akkor a hitéletet újra komolyan venni. Akkor el is mentem erre az arándoklatra, egyébként érdekes, mert nem volt sok pénzünk akkoriban. A szüleim már ilyen festményeket akartak eladni, megmondtam, hogy hát ez csak egy zarándoklat, annyira nem fontos, inkább maradok otthon. De végül valahogy megoldódott, és az anyagi háttér is biztosítva volt, és akkor végül elmentem. És nagyon kíváncsi voltam az olvasmányokra, arra, hogy majd mit fog mondani a pápa, és akkor egyszer csak megálltunk a busszal Lengyelországban, ha jól emlékszem, Częstochovában, de a helyre már nem is emlékszem pontosan, és akkor ott a parkolóban az egyik atya beszélgetett egy másik emberrel, arról diskuráltak, hogy sok fiatal az azt mondja, hogy mennyire nyitott az Isten szavára, meg az Isten tervére, de közben meg a fülhallgató a fülükbe van, meg látszik a magatartásukon, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, és ez ütötte meg először a fülemet, és akkor magamra ismertem, hogy igen, ez én vagyok, én is ilyen vagyok, hogy én már eldöntöttem, hogy mit akarok, megvannak a saját terveim, úgy talán érdekességből, hogy mégiscsak az Isten szava tisztelettel vagyok felé, meg azért van bennem valamiféle jó szándék, hogy igen, az Isten szóljon hozzám, de a mélyére nézve láttam magamon, hogy azt már nem akarom, hogy látni, hogy valójában mi a terve. És utána elkezdtem jobban figyelni a pápa szavaira is, az olvasmányokra, egy kicsit más szemüveggel néztem ezeket, és érintve voltam, és azt láttam, hogy az Isten hív a papságra engem. Nem volt elég jelentkező, csak januárban kezdődött a sportriporteri iskola, úgyhogy kereszt fél éves volt, és akkor addig jártam hivatástisztázóra közösségen belül, figyeltem az Isten szavára. Volt már összel egy lelki gyakorlat, ahol kérdezték, hogy van-e olyan fiú, aki érzi a hívást a papságra, és ezt úgy kell elkezdeni, hogy mindenki ül, és akkor fel kell állni, és akkor létezik is nálunk él ez a fogalom, hogy valaki feláll a papságra, mert a többiek ülve maradnak. Tehát én így idézőjelesen ott először felálltam a papságra, majd teltek, múltak a hónapok, akkor azért volt bennem egy szándék, hogy ennek már járjak a végére, hogy akkor tényleg tisztázzam a hivatásomat, de úgy nem annyira történt semmi, nyilván ebbe a csoportba eljártam, de nem jutottam dőlőre. Majd nyáron, 2017-ben volt szintén a Neokatekumenális út közösségének egy nagy lelki gyakorlata, ahol az történt, hogy kettesével küldtek az országba mindenhova minket, mentünk papokhoz, csöngettünk be házakhoz, szólítottunk le az utcán embereket, és röviden azt csináltuk, hogy hirdettük a örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten szereti azt az adott embert, akit éppen megszólítottunk.
Én egy kis faluban lakom, és volt egy időszak jó pár évvel ezelőtt, amikor szektársok csengettek be ilyen célzattal mindenhová, és nem volt valami pozitív a fogadtatás. Titeket hogyan fogadtak?
Igen, érdekes, mert sokszor, amikor mi is mondjuk becsöngettünk valahova, megkérdeztünk, és mondtuk, hogy katolikusok vagyunk, meglepődtek, mert a katolikusok nem szoktak házakhoz csöngetni, pedig azért, hogyha a Bibliát felütjük, vagy az evangéliumot, hogy azért a krisztusi parancs az, ha nem is azt mondja, hogy nyilván akkor mi nem volt csöngő, hogy csöngessetek be házakhoz, de hogy gyakorlatilag ezt a parancsot bennfoglalt módon azért kiadja. A fogadtatás nagyon vegyes volt, hogy így a kérdésedre rátérjek, hogy volt olyan, aki azt mondta például nekünk, teljesen véletlenül egy pappal voltam, én egyébként összesorsolva ezen a küldésen, amikor mentünk kettesével, lehetett volna a világi emberrel is, vagy családossal, egyedülállóval, én egy pappal voltam, és volt olyan, aki azt mondta, hogy mintha angyalok jöttek volna hozzám, mert hogy éppen krízisben volt az élete, stb. Tehát volt ilyen tapasztalat is. Volt olyan, aki persze elhajtott, vagy ránk se nézett, azt mondja Krisztus, hogy visszaszáll az áldás, akkor is, hogyha elutasításba részesülünk, úgyhogy az bátorított minket abban is, hogyha elutasítottak minket, hogy tudtuk, hogy Krisztusért csináljuk. De volt sok nagyon szép tapasztalat.
Azért ehhez egy óriási bátorság, vakmerőség is kell, hogy így útra keljetek. Ez egy hány napos lelki gyakorlat volt?
Maga a lelki gyakorlat talán körülbelül másfél hétig tartott, de abból 6-7 nap volt, amíg mi ezt csináltuk. Volt egy előrésze, meg egy, ahol tapasztalatokat beszámoltunk. Pénz nélkül mentünk, telefon nélkül, tehát eléggé bizonytalan, és én nagyon féltem tőle, és tényleg azt gondolom, hogy kell hozzá kegyelem. De egy kicsit olyan is, hogy egy hetet ki lehet, engem az motivált, hogy egy hetet azért ki lehet bárhogy bírni, tehát hogy volt bennem egy ilyen világi gondolkodásban is próbáltam erőt, világi dolgokból erőt meríteni, és azt mondtam, hogy egy hét alatt csak nem történik olyan dolog, de biztos, hogy kell az Isten kegyelme is ahhoz, hogy valaki ilyet tudjon csinálni. Én akkor egyedülálló voltam, ezt sokan megcsinálták úgy, hogy 6-7-8 gyerek várt őket otthon, és azt gondolom, hogy ott talán még nagyobb kockáztatás kellett azok részéről, akik úgy mentek egy ilyenre.
Ez a lelki gyakorlat megerősített abban, hogy jó ráhagyatkozni a jó Istenre, és jobban tudja talán, hogy mi a jó neked, mi az, amit a boldogságod érdekében fel tudsz áldozni, meg tudsz valósítani ahhoz, hogy az ő útját kövesd.
Pontosan, én az Isten gondoskodását tapasztaltam ebben, és megmondom őszintén, hogy én a hívást erősen ott annyira nem is éreztem. Én még mindig a krakkói zarándoklat volt bennem, hogy akkor az Isten hív, és hogy akkor keresem az akaratot, de hogy pontosan, amit te is említettél, hogy azt látom, hogy az Isten segít olyan helyzetekben is, amikor ki vagyok szolgáltatva, az Isten gondoskodik rólam, és ez meg arról az oldalról, hogy kicsit bátrabb legyek, vagy igen, bátorságot adott ez a lelki gyakorlat, és akkor itt szintén jeleztem az előjáróknak, hogy akkor mennék szemináriumba, hogyha ők is úgy gondolják, és akkor utána egy olaszországi lelki gyakorlatra küldtek végül engem, ahol pedig kisorsoltak nagyon sok fiút, hogy ki melyik szemináriumba menjen, engem minden bizonyal nem sorsoltak, hanem Magyarországra küldtek irányítottan. Lehetne, persze matematikai esély az kevés, hogy én is sorsolás útján jutottam volna Magyarországra.
Úgy gondolom, hogy van ennek azért előnye is, meg nyilván hátránya is, mert fiatal felnőttként gyakorlatilag, még félig meddig kamaszként 21 évesen, és azt mondják, hogy akkor maradj itt Magyarországon, rád itt van szükség. Ugyanakkor meg ott van szerintem egy fiatalban az a végtelen nagy kalandvágy, hogy minél több mindent szeretne a világból megismerni, felfedezni, és hát lehet, hogy jó lenne eljutni olyan helyekre, ami igaz, hogy missziós terület, vállalva annak a nehézségét, kihívását, kockázatát, de mégiscsak világot lát az ember. Te ebben a pozitívumot láttad, hogy itt maradtál Magyarországon, vagy azért egy picit fájt a szíved azért, hogy maradnod kell?
Én azt tudom mondani, hogy ha csak a lelki gyakorlatnak a idejét nézem, ahol eldőlt, hogy hova küldenek, volt bennem egy irtózatosan nagy szabadság. Tényleg én nagyon hajlamos vagyok stresszelni, izgulni, nem, ebből látom, hogy ez tényleg nem, talán lehet mondani, hogy a Szentlélek működött bennem, hogy annyira nyugodt voltam, annyira szabad, és nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy teljesen mindegy volt, hogy hova küldenek. De összességében vizsgálva pedig a képet, én is olyan vagyok, aki szívesen utazna sok helyre, van bennem kíváncsiság, de talán erősebb bennem az a vágy, hogy a családom közelébe legyek, a hazámat is nagyon szeretem, hazaszerető ember is vagyok, és hogy nyilván az érmének mind a két oldalát nézni kell, de hogy valahogy, hogyha mérlegre tennénk a dolgokat, akkor talán a hazaszeretete és a család közelsége azért nyerne az erősebb bennem, mint a kalandvágy, de a legfontosabb az, hogy a Isten akaratában legyek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Mihály Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgetünk. Ugye én azt említettem, hogy 20-21 évesen, ugyanakkor ebben bizonytalan vagyok, mert akik külföldről jönnek ide Magyarországra, nekik ugye hosszabb a szemináriumban töltött idő, ha jól tudom, bár igen, ezzel majd kijavítasz, hogyha nem így van, hiszen nekik meg kell tanulniuk nyilván a nyelvet, nagyon nehéz a magyar nyelv. Neked mennyiben volt más a szemináriumban töltött idő, így, hogy te itt maradtál Magyarországon?
Igen, én 8 évvel értem a szemináriumban, mivel magyar vagyok, ezért külföldiekhez képest nekem egy évvel kevesebb, mivel én nem tanultam nyelvet, tehát én nem voltam 0. éven. Az iskola nekünk 5,5 év egyébként csak, plusz van fél év gyakorlati diakonátus szolgálat, így kijön a 6 év, ami maga a gyakorlatilag a főiskolának a képzése, de nekünk van 2 év missziós gyakorlatunk is, be van építve a képzésbe. Nekem ez nem mondhatom, hogy nagyon nagy környezetváltozás volt, hiszen én a szemináriumtól 1,6 kilométerre költöztem. Ajler Gellért atyához, az egriek talán jól ismerik, Felsővárosban, az ő plébániájára, és ott szolgáltam, és mivel Gellért atya a segédrektor is a szemináriumban, így gyakorlatilag minden nap átjártunk a szemináriumba is. De nagyon sok mindent beleláttam, tehát hogy milyen egy temetés, milyen az adminisztráció, hogy kell egy plébániát vezetni, a hívek nagyon kedvesek voltak, úgyhogy összességében nagyon, nagyon jól éreztem magamat. Nagyon segített, talán erős, nem is talán, hanem egészen biztosan megerősítette a hivatásomat is az az időszak, tehát lehet, hogy sablonnak hangzik, de hogy tényleg azt látom, hogy az Isten küldött oda, hogy ő helyezett oda. Volt egy ilyen tapasztalatom, és lehet, hogy az elején, amikor megtudtam, hogy akkor nem, hogy nem mentem külföldre szemináriumba, hanem még erre a 2 éves missziós gyakorlatra is Magyarországon tartanak, sőt, még Egerben is, és a szemináriumban is sokat leszek. Lehet, hogy volt bennem egy kis csalódottság, de így utólag azt mondom, hogy tényleg a legjobb helyen voltam.
Néhány nappal, vagy néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyház megye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsekatya. Ilyenkor az ember úgy gondolom, hogy ez egy akkora mérföldkő, hogy egy picit számadást tart abban is, hogy már amiről így érintőlegesen beszéltél, hogy mit jelentett itt maradni Magyarországon, de te így milyen útravalót viszel magaddal az elmúlt 8 évből a szemináriumból? Nem is feltétlenül a gyakorlati időből, hanem kapcsolatok szempontjából, az Istennel való kapcsolatod szempontjából, hited mélyülése szempontjából, mi az, ami most nagyon elevenen ott él benned, hogy igen, te ilyen pap szeretnél lenni.
Amit talán a 8 év alatt legfontosabbnak láttam, az egy olyan személyes dolog, hogy ha elesek, akkor minél előbb álljak föl, hogy az Isten irgalma az mindig nyitva van, hogy az Isten tárt karokkal vár, és hogy siessek arra, hogy kiengesztelődjek az Istennel, vagy akár, hogyha mással van egy konfliktusom, akkor vele is, de hogy kapaszkodjak mindig az Isten irgalmában, és talán erre is vagyok hívva, hogy, illetve nem találom, hogy egészen biztos, hogy az egyik része a meghívásomnak az, hogy ezt a isteni feltétlen irgalmat ezt hirdessem, és ezt közvetítsem. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Két dolog talán a legfontosabb, hogy az örök élet valóságát hirdessem, és hogy az Isten megbocsát, irgalmas, és szeret minket.
Mindig egy ilyen nagyon jó érzés látni azt, hogy azért ma is születnek papi hivatások, és ma is vannak olyan fiatalok, akik igent mondanak a Jóisten meghívására, meg hogy a Jóisten mennyire gondoskodik, hogy igen, én ezt az utat szántam neked, akkor halld meg, és bármilyen eszközzel, a maga finomságával, de világzaja közepette is megtalálja azt az utat, ami az ember szívéhez, meg lelkéhez vezet, hogy megmutassa magát. De véleményed szerint azért most itt a papság küszöbén állva, meg átlépve ezt a küszöböt, a fiatalokat egyrészt te hogyan látod, hogy mennyire megszólíthatóak, és mi az, amit szerinted akár a papoknak, de szerintem ez nem csak a papok feladata lenne, hanem ez a hívő ember feladata, mivel lehetne vonzóvá tenni az egyházat a fiatalok számára, hogy otthon érezzék magukat, jól érezzék magukat, legyenek közösségek?
Igen, én nagyon nem szerettem, amikor tinédzser voltam, amikor a idősebbek mondogatták, hogy a ti generációtok mennyire más, de és mivel, hogy 30 éves vagyok, a mostani 16-18 évesektől sem érzem annyira messze magamat, de azért mégis azt látom, hogy egyre inkább kevesebb időt töltenek mondjuk egymással, egyre inkább akár a telefonolónak nekünk is veszély, sőt, látom a 70-80 éves korosztályban is, hogy ugyanazt csinálják, tehát hogy tényleg nem dorgáláskép, de hogy ez az egyéni, hogy az egyén kerül előtérbe, az egoizmus, nagyon sok betegsége van szerintem a mai társadalomnak, és ezt nem azért mondom, mert hogy én annyira szociológus lennék, vagy értenék hozzá, vagy a pályám lenne, csak szimplán azt látom, hogy egyre-egyre nehezebb mondjuk lekötni a mai fiatalokat mondjuk egy órán keresztül. Nagyon vágynak az impulzusra, az ingerre, és ez tényleg egy nagyon nehéz feladat. És sokan próbálkoznak azzal, hogy akár a templomon, vagy a misén kívüli, akár a templom területén kívüli programokat is szervezzenek, és azt gondolom, hogy kiinduló pontnak nagyon jó. Viszont ebben meg az a nehézség, hogy ha esetleg csak egy pizzapartit tartunk, vagy elmegyünk fozni, és Krisztusról nincs szó, vagy hogy teljesen profán módon gondolkodunk, akkor meg igazából nem muszáj állja azt az egyház keretein belül csinálni, és valahogy ezt a kettőt összeboronálni nem tudom, hogy lehetne, de valahogy ezt kell okosan, ügyesen megoldani, én azt gondolom. Másrészt meg az internet használata is, vagy a YouTube, hogy ebbe is nagyon nehéz bölcsnek lenni, mert amit én látok, hogy muszáj az internet felületein fent lenni, különböző módon használni az egyházat, de amikor kicsit azt látom, hogy túlzottan használjuk, akkor az is a visszájára sül el. Tehát, hogy itt is valahogy a bölcsességet, hogy megtalálni, nyilván a Szentlélek is súg számunkra, és arra hallgatni, másfelől meg azok az emberek, akik kellőképpen ebbe bölcsek tudnak lenni, azoknak, hogy ezen gondolkodjanak, hogy ezeket a megfelelő hangsúlyt, az arányokat hogy lehet eltalálni.
Sok-sok minden szóba került az elmúlt percekben, a papi jelmondatodról még nem beszéltünk. Milyen jelmondatot választottál?
Igen, én Szent Mátétól választottam, mégpedig a következőt: aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Egy kicsit, amikor a hivatás történetemet is mondtam, hogy nem volt azért könnyű, volt bennem egy harc, és még a szeminárium ellen is azt tapasztaltam, hogy azért csak meg szeretnék házasodni, csak nem annyira vonzó a papi hivatás, de egy kicsit láttam, hogy az Isten beteljesíti ezt a szót az én életemben, amikor tudtam kockáztatni, amikor tudtam adni az életemet azzal, hogy mondjuk a szemináriumba mentem. Utána látom, hogy egyre jobban vagyok, hogy tényleg akár az imádságos környezetben lenni nagyon jó, mennyire jó minden a Szent Misén lenni, és hallani az evangéliumot, mennyire jó hallani arról, hogy van az örök élet, hogy az Isten szeret, ugye erről is beszéltem, és hogy lehet, hogy a testem mondjuk sokszor, amikor kint voltam a szemináriumból, jobban ki volt szolgálva, de hogy lelkileg nem voltam olyan jól, és a szemináriumban ennek a fordítottját láttam, és hogy tényleg azt látom, hogy Krisztus adja az életet, hogyha én kockáztatok, én adom az enyémet, akkor és egy kicsit meg tudok halni, akkor abból egy nagyon, nagyon szép dolog tud fakadni. És ugyanezt talán a diakonus szentelésnél is megvalósult, hogy fogadalmat tettem az Istennek, ajándékoztam az életemet, Krisztus élete pedig elkezdett bennem működni. De ami talán még fontosabb ezeknél is, hogy ez egy meghívás és egy ígéret is számomra, hogy ezt az Isten nap mint nap kéri is, hogy próbáljak meg a testvérekért, a szolgálatban, a hívekért meghalni, képletesen mondva, és adni az életemet, és hogy akkor majd ő fogja adni az igazi életet, a világosságot, az örömet, és hogy meglátom, hogy sokkal jobb lesz, hogy tényleg egy új ember tud születni belőlem. És fontos az, hogy ez engem minden nap emlékeztesse, mert egy mindennapos harc nincs, hogy már ez egyszer megtörtént, és akkor innentől sinem vagyok, hanem hogy ezt újra és újra meg akarja valósítani bennem az Isten.
Ehhez kívánok én neked nyitottságot és alázatot, hogy egész életedben tud teljesíteni az ő akaratát. Az jutott eszembe, hogy itt sokat beszéltünk arról, hogy mennyire a saját fejünk után megyünk, és mennyire vagyunk nyitottak a Jóistenre. Hát van, aki azt tekinti csodának, ha Jóisten teljesíti az ő akaratát, van, akinek pedig az a csoda, hogyha ő egész életében teljesíteni tudja a Jóisten akaratát. Én ezt kívánom számodra, ezt az utóbbit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Thank you.
Kedves hallgatóink, Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!